Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Eszterde Tibor vagyok. Pontosan szabályozza a jog, hogyan kell tájékoztatni a beteget a kezelések várható következményeiről. Az orvosok azonban gyakran kényszerülnek egyedül dönteni. A szabályok alkalmazásáról Kálló Izabella beszélgetett Kovács József egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének professzorával.
Alapvetően az a szabály, hogy a betegnek belátási képességgel kell rendelkezni ahhoz, hogy visszautasítson kezelést. Tehát magyarul, hogy értenie kell, hogy mi fog történni akkor, hogyha elutasítja a kezelést, és mi fog történni akkor, hogyha elfogadja a kezelést. Tehát alapesetben ugye egy nagykorú belátási képességgel rendelkező ember rendelkezik ezekkel a feltételekkel, és mondjuk egy gyerek az nem rendelkezik, vagy egy súlyosan értelmi fogyatékos nem. De ezt mindig az orvosnak esető esetre kell megítélnie, hiszen előfordulhat, hogy valaki nem látszik belátási képességében csökkennek, de az adott körülmények hatása alatt mégsem rendelkezik belátási képességgel.
Igen,
de most alapvetően egy felnőtt ember az Magyarországon visszautasíthat mindenféle kezelést, kivéve életmentő és életfenntartó kezelést, de azt is visszautasíthatja akkor, ha olyan betegségben szenved, ami orvosi kezelés ellenére is rövid időn belül nagy valószínűséggel halált okoz. Tehát ez a szigorú korlát Magyarországon, hogy az, akinek meg lehetne menteni az életét, mert nem szenved olyan betegségben, az nem utasíthat vissza akut életveszélyben életmentő vagy életfenntartó kezelést. Az viszont, aki, ahogy ezt egyszerűen szoktam mondani, a halálos betegségben szenved, és már nem lehetne megmenteni az életét, ő bizonyos körülmények között bizonyos feltételekkel visszautasíthat.
Ha valakivel közlik az, hogy nagyon súlyos beteg és életmentő műtétet kell rajta végrehajtani, akkor szembesül azzal, hogy milyen betegsége van, és ő visszautasítja a kezelést. Tehát ezt ilyenkor hát, ugye, kell neki időt adni, vagy dönthet helyette más?
Nem, hát az alapeset, az alapszabály az az, hogy olyan kevéssé szabad csak egy ember szabadságát korlátozni, amennyire csak muszáj. Tehát magyarul, hogyha megszúdja, olyan körülményeket lehet teremteni, hogy ő hozhatja meg a döntését, akkor ő neki kell meghozni ezt a döntést. Tehát például, hogyha valaki egy kórházban van, és a kórházi sürgés forgás miatt őt ez annyira zavarja, hogy megzavarodik, és nem tudja meghozni a döntését. Otthon viszont mondjuk egy idős ember a saját szobájában ugyanazt a döntést jól meg tudná hozni, akkor nyilván meg kell próbálni megteremteni az otthoni viszonyokat. Vagy olyan is előfordul, hogy valaki délelőtt egy kicsit zavar, de délután már feltisztul, akkor délután kell a fontos döntést meghoznia, mert neki kell meghozni a saját döntését. Vagy hogy bizonyos gyógyszereket szed, és emiatt nincs világos tudata, és hogyha ezeket abba hagynák, vagy megszüntetnék, akkor megint visszanyelni a tudatának a tisztaságát, ezt akkor meg kell csinálni. Tehát az alapszabály az az, hogy lehetőleg olyan kevéssé korlátozni csak a szabadságát, amennyire szükséges, és nem jobban. Természetesen, ha valakinek nincs belátási képessége, és semmilyen módon nem állítható helyre, akkor helyettesíteni kell a döntését, tehát a törvény ilyenkor egy algoritmust is mond, meg őt magát is meg lehet kérdezni, vagy meg sokszor megkérdezi.
De ez a személy mindig hozzátartozó, ki lehet ez a személy?
Hát ebben az is lehet, akit a beteg megnevez, tehát a beteg mondhat valaki mást is, de hát legtöbbször a gyakorlatban a közeli hozzátartozó, mondjuk a felesége, vagy a férje, aki egy lakásban lakik vele. Tehát a törvényben van egy ilyen sorrend, hogy minél közelebbi. Az a lényeg, hogy egy olyan ember, és az általában a közeli hozzátartozó, aki egy lakásban lakik vele, aki ismeri az ő értékrendjét. De a beteg hozhat egy ilyen élő végrendet, ezt úgy szokták nevezni, ahol megmondhatja, hogy mit szeretne, hogy amikor már nincs akaratnyilvánítása képes állapotban, akkor mit szeretne. És ebben az élő végrendeletben azt is meg lehet írni, hogy ki legyen a döntéshozó helyette.
Ugye azt említette, hogy ha valaki halálos beteg, akkor visszautasíthatja a kezelést. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
Általában ennek egy szigorú szabályai vannak ugye a magyar jogban, tehát várakozási időt írnak elő, 3 orvosnak meg kell vizsgálni, a pszichiáter is kell köztük legyen. Azt kell mondani, hogy ez a gyakorlatban nem nagyon érvényesül, mert hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, és nem nagyon életszerű. Tehát a törvényi szabályozás nem igazán megnyugtató, de ebben az lenne a feladat, hogy egyrészt megnézzék, hogy az illető valóban belátási képességgel rendelkezik, tehát ezért szükséges ilyenkor a pszichiáter, és hogy az illető a ismeretek, tehát mindannak a tudatában hozta meg a döntését, amely fontos az ő helyzetében, tehát hogy kellően informálták-e a döntésének következményeiről.
De akkor, ha jól értem, nem is nagyon tudják ezt a gyakorlatban, ezt a helyzetet kezelni?
Hát ez nem nagyon működik a magyar gyakorlatban, mert hogy ez egy kicsit bonyolult jogi mechanizmus. és ugye a hagyományos paternalisztikus orvos-beteg viszonyban ilyenkor az orvosok terhelődik rá feladat, hogy ezeket a döntéseket meghozza, és ez nagyon gyakran így van, vagy így volt egy ideig az egész világon, hogy az orvos egyedül volt kénytelen dönteni, mert a beteget nem tudta bevonni ebbe a döntésbe, és ezek a mechanizmusok tulajdonképpen ezt tennék lehetővé, hogy az orvos bevonhassa a beteget akkor is, amikor már a beteg eszméletlen, amikor már nem lehet őt megkérdezni. Tehát például ilyen kérdéseket kell eldönteni, hogy mennyire agresszívan kezeljék, amikor már elég kicsi a remény. Megnyújtsák-e a haldoklását, hiszen sokszor csak a haldoklás megnyújtására van lehetőség, de hogy ezt megnyújtsák-e, tehát addig minden, ha szabad így mondom, teljes fegyverzettel mindent tegyenek meg a halál elodázására, hogyha ez már csak haldoklás is, vagy pedig sok beteg úgy érzi, hogy ő ilyenkor már nem akar heroikus beavatkozásokat, ha már úgy sincs semény, hanem inkább szeretne méltóságban meghalni, tehát nem mindenféle csövek lógjanak ki belőle, és mindenféle nagyon agresszív kezelést ne alkalmazzanak, hanem hagyják meghalni, hogyha már úgy sincs semény arra, hogy meggyógyuljon, hogy túléljen. Tehát ezzel kapcsolatban kell dönteni, hiszen ez az illetőnek az értékrendjétől függ. Vannak emberek, akik soha nem adják fel, és az utolsó pillanatig harcolnak az élet mindennapi dolgaiban is, és vannak, akik kevésbé ilyenek. Tehát ez a hozzáállás az érvényesül nyilván egy haldoklónál is. Tehát egy orvos nem tudja, hogy milyen a beteg, amikor hozzá kerül, mert lehet, hogy akkor látja életében először, tehát nem tudja ezt az értékrendjét a betegnek, ha az nem írja meg, vagy az nem foglalja ezt valamilyen formában ilyen élő végrendeletben. Nagyon fontos, hogy a jogszabály szigorú legyen ilyen esetekben, hanem életszerűbbé tenni és gördülékenyebbé tenni. Tehát úgy megváltoztatni a jogszabályt, hogy a beteg és az orvos is ezt sokkal könnyebben tudja igénybe venni, és egyáltalán nem lazításról van szó. Tehát ezek a kérdések, ezek élethalál kérdései, tehát itt nagyon fontos, hogy a jog szigorúan lépjen föl, és érvényesíthetővé tegye a betegnek a jogát, de ugyanakkor persze azt is, hogy felelősséggel szülessenek ezek a döntések.
A szabályok szerint egyébként, hogyha valakin műtétet akarnak végrehajtani, de az illető nem nagyon akarja, vagy nem nagyon akar beleegyezni, akkor az orvos meddig mehet el? Van arra lehetőség, hogy meggyőzze a beteget arról, hogy neki erre szüksége van?
Hát az orvosnak kötelessége a beteget tájékoztatni, tehát mondjuk, ha egy fontos műtétről van szó, de ha nem fontos műtétről is van szó, akkor is az orvosnak tájékoztatnia kell a beteget, tehát az első annak elmondása, hogy mi van akkor, hogyha nem lesz műtét. Mi van akkor, hogyha a beteg nem jön vissza, mert mondjuk olyan is előfordul, hogy a beteg találkozik az orvossal, megbeszélnek valamit, és utána a beteg hazamegy, és megbeszéljük, hogy majd visszajön egy hét múlva. És lehet, hogy a beteg nem jön vissza, és ha nem mondták meg neki, hogy miért fontos, hogy visszajöjjön, akkor ebből még jogi bonyodalmak is lehetnek, és a beteg lehet, hogy nem értette meg, hogy az élete a tét például, hogy megműtsék, vagy valamilyen kezelést elkezdjenek. Tehát az orvosnak mindig az összes lehetőséget, ami orvosilag elfogadható, el kell mondania, és az egyik lehetőség mindig az, hogy nem lesz kezelés, ami csak azért van persze, mert a beteg esetleg nem fogadja el a kezelést, tehát akkor mi lesz, ha nem lesz kezelés. És a másik lehetőség, hogy lesz kezelés, és akkor többféle alternatíva lehet általában, és ezeknek mind el kell mondani az előnyeit és a hátrányait. És igyekezni kell persze az orvosnak elérni, hogy a beteg a orvosilag legjobb döntést hozza meg, de egyáltalán nem biztos, hogy a beteget csak az orvosi szempontok érdeklik. A betegnek lehetnek egyéb szempontjai is, és nem csak az, hogy mondjuk a legbiztosabb legyen az 5 éves túlélése. Az orvosnak mondjuk nyilván az a fontos, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel túléljen a beteg. De a beteg lehet, hogy ha az az ára ennek a nagy valószínűségű túlélésnek, hogy bizonyos sonkító beavatkozásokat végeznek el rajta, kiírtják a GG-jét és nem lesz hangja, vagy valamilyen olyan gyógyszert kap, amitől kihúlik a haja, vagy valami hasonló, lehet, hogy ezt a beteg nem vállalja. Most lehet, hogy amit tesz, az nem bölcs, és ha úgy látja az orvos, hogy ez nem bölcs, és meg fogja a beteg bánni, akkor mindenképpen igyekeznie kell meggyőzni a beteget, de legalábbis megtudni, hogy mi az oka az elutasításnak. Közösen döntenek, és mindegyik informálja a másikat arról, amit ő tud jobban. Az orvos azt tudja jobban, hogy mi orvosilag lehetséges, és mi tűnik a legjobb módszernek orvosilag. Beteg pedig arról, hogy ő neki a saját életmódja, értékrendje alapján mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem fogadható el. Tehát egyfajta egyezkedés történik ilyenkor, majdnem úgy, mint a piacon, hogy az orvos az orvosilag legjobbat javasolja, a beteg meg valami más szempontból valami mást akar, és akkor meg lehet nézni, hogy lehet-e valami kompromisszumot kötni, ami orvosilag is elfogadható, és a beteg számára is elfogadható. Ha ezt nem csinálja meg az orvos, akkor általában a beteg nem működik együtt. Tehát direktben ritkán mond ellen a beteg, de mondjuk, ha nem jön vissza, vagy nem úgy szedi azt a gyógyszert, amit az orvos fölírt, akkor végül is nem lesz meg az orvosi eredmény. Tehát ez nem csak erkölcsileg helyes, hogy ezt az utat követi az orvos, hanem orvosilag is jobb eredményhez vezet, mert ha a beteggel együtt születik meg a döntés, és a beteg maga is meg van győződve, hogy ez a legjobb, akkor nagyobb valószínűséggel fog együttműködni az orvossal, mint akkor, hogyha egyszerűen csak kap fölülről egy utasítást, vagy javaslatot, aminek nincs meggyőződve a számára elfogadhatóságáról.
Kovács József egyetemi tanárta a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének professzorát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.